maradvány, illetve a körül, az azt körülvevő igen. tengeri törmelék, amikor megszületik egy ilyen elmélet, és akkor a homlokukra csapnak, hogy hogy nem jöttünk rá, hogy ez nem véletlenül fekszik a kagyló törmelék között. Szóval ez baromi érdekes.
Az áttételes eredménye az, hogy a csőlátásunkkal számoljunk, ha leszámolni szóval, nem hogy is
van,
tudunk.
Van még egy felvetés, és az nagyon jó, ha van még egy felvetés. Nyilván valahol van egy igazság, és minél jobban figyelünk ezekre a elgondolásokra, és minél jobban igyekszünk felfejteni.
Na, majd legközelebb meghívok egy filozófust elbeszélgetni vele arról, hogy van-e valahol egy igazság.
Igen, ez elhamarkodott ki.
Most köszönöm szépen Makó Vezvény Álminnek, hogy eljött. Gratulálok a fordításához, nagyon olvasmányos, nagyon jól lehet, élvezettel lehet olvasni, örömet szerzett vele nekünk.
Örülök neki, és köszönöm a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt volt, köszönöm Burger Lalának, hogy segítette műsort elkészíteni, önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Tűrés határ. Szunyog Szabolcs műsorát hallották. Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
8 óra van, Magyarország kész növelni a hozzájárulását az EU költségvetéséhez, jelentette ki Lázár János. A szlovén államfő szerint Horvátország megszegi uniós kötelezettségeit. A paksi beruházás leállítását követeli az LMP, és még mindig marad az enyhébb időjárás holnap, és jó estét kívánok! A híreket Suba Krisztinától hallják. Magyarország kész a bruttó nemzeti jövedelem 1,2%-ára emelni a hozzájárulását az Európai Unió büdzséjéhez a következő 7 éves költségvetési ciklusban. Mivel az Egyesült Királyság tervezett kilépésével és az új kihívásokkal több teendő jut, kevesebb befizetőre, jelentette ki Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter egy brüsszeli konferencián. Mint mondta, az EU-nak úgy kell megoldani az előtt álló súlyos kihívásokat, hogy közben távozik a közösség egyik legfontosabb országa, ehhez pedig a tagállami befizetések növelésére van szükség. Horvátország nem tesz eleget a szlovén-horvát határvita rendezésére hozott hágai nemzetközi döntőbírósági határozatnak, és ezáltal megszegi az uniós tagsággal járó kötelezettségeit, jelentette ki Borut Pahor, szlovén államfő Brüsszelben. Jean-Claude Junckerrel az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélését követően azt mondta, hogy az uniós kötelezettségek be nem tartása a jogállamiság hiányosságainak kérdését veti fel, valamint a nemzetközi és európai jogi szerződések semmibe vételét is jelenti. Süllyed a paksi atomerőmű 4-es blokkja, hívta fel a figyelmet a Magyar Atomenergia Hivatal megállapítására az MSZP frakció vezetője. Tóth Bertalan a megjelent információk tisztázása érdekében kérdéseket tett fel az illetékes miniszternek, illetve adatigényléssel fordult az Atomenergia Hivatalhoz és a paksi atomerőmű ZRT-hez is.
Súlyos aggodalomra okot adó információhoz jutottunk, hiszen a Magyar Atomenergia Hivatal kiadott egy határozatot, és ebben az anyagban az szerepel, hogy a paksi atomerőmű 4-es blokkja süllyed. Az, hogy ez milyen mértékű ez a süllyedés, mi okozza ezt a süllyedést, milyen hatása van ennek a jelenlegi blokk működésére, vagy az új blokkok építésére, erről információt nem tartalmaz ez a határozat, viszont egyet szeretnék rögzíteni itt a az elkövetkezendő időszakban nem egy biciklitároló építéséről, hanem egy atomerőmű építéséről van szó. Szeretném kideríteni, hogy biztonságban vannak-e a magyar állampolgárok, és hogy a leendő beruházás az nem egy Csernobil 2-ről szól-e majd, hanem olyan adatokat ismeretünk meg, amik megnyugtatóak lehetnek.
A paksi beruházás leállítását követeli az LMP, sajtóhírek szerint a lőztalaj alkalmatlannak látszik az újabb blokkok felépítésére, és az épület süllyedést mérő eljárások pontosítására szólítja fel az atomerőművet az Országos Atomenergia Hivatal. Az ellenzéki párt ezért haladéktalan intézkedésre szólítja fel az érintett szerveket. Rémhír terjesztésnek tartja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, hogy süllyedne a Paksi atomerőmű 4-es blokkja. A tárca megismétli, hogy a süllyedés régóta ismert tény, valamint azt is, hogy álláspontjuk szerint ez nem veszélyezteti az erőmű biztonságos működését. A téma azért került most elő, mert kiderült, hogy az Országos Atomenergia Hivatal a 4-es blokk élettartam hosszabbítási engedélyét azzal a feltétellel adta ki, hogy Paks pontosítja az öregedés kezelési terveit. Végül a várható időjárással, holnap a reggeli költ felhasználása után főként északkeleten, keleten számíthatunk szűrt napsütésre, majd megnövekszik a felhőzet, de csak az esti óráktól számíthatunk csapadékra. A hőmérséklet csúcsértéke holnap délután 7 és 13 fok között lesz. Hírek a Klubrádióban legközelebb 9 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Műsorajánló.
Annó Budapest. Az önök emlékeiből rakja össze a főváros képét a Klubrádió új műsora. Olyan, mint az addig jó, de az annó nem csak addig jó. Minden kedden 3-tól 4-ig.
Hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem.
Annó Budapest. Halló, van vonal?
Műsorajánlót hallottak.
Reklám.
Itt számít a véleménye. Gyors véleménykutatás a Klubrádióban. Szavazatával részt vesz a Klubrádió véleménykutatásában, és támogat is vele minket. A hétvége kérdése a következő volt. Önök szerint Kósa Lajos miniszter úr, 82 éves édesanyja, a 123 milliós pályázati pénzt kizárólag a fiának köszönheti? A betelefonálók 4%-a nemmel, 96%-a igennel voksolt erre a kérdésre. A kérdés a mai napon a következő. Önök szerint az Orbáni migránsodás és sorosodás az oka, hogy a magyar lakosság jelentős része retteg az idegenektől? Hívja fel a 0691-334-001-es telefonszámot, és ha az ön válasza igen, az 1-es gombot nyomja meg, ha nem, akkor a 2-es gombot. A hívás díja 330 forint. Számítunk a véleményére. 0691-334-001.
Reklám hangzott el.
Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.
Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket az új évben először. Boldog új évet! Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és beavat azokba a zenékbe is minket, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai adásban egy fiatal írót látunk vendégül, aki amellett, hogy ír bölcselettel is foglalkozik, vendégünk Kocsis Árpád, akinek tavaly jelent meg Oktopusz címmel az első kötete. Szervusz Árpi, köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek én is, köszöntöm a hallgatókat szintúgy.
Fiatal első könyvesként mit tudsz kezdeni azokkal a fogalmakkal, amiket az írósághoz kapcsolnak? Egyáltalán az, hogy te most egy kötetet megjelentettél, megjelent tavaly egy könyved a Magvető és a Fórum kiadó gondozásába, ez mit jelent? Ez egyfajta lehetőség, egy szerep, egy játék, az, hogy író vagy, vagy hogy írsz?
Leginkább azt jelenti, hogy az utcán felismernek, rajongók tábora vesz körül. Itt Budapesten is megérkeztem a Keleti pályaudvarba, nagyon kedves volt, hogy egy kisebb közönség fogadott, tapsal, virágokkal, babérkoszorúval.
Meg se kellett szólalni hozzá most, hogy a hangodat is megismeri majd a nagy közönség, ezek után már elég lesz kérned tízdek a Parizert, és akkor rögtön.
Én is ebben reménykedem. Úgyhogy leginkább ezt jelenti az íróság a rajongókat.
Uh-huh. Tehát akkor azáltal a szeretetet szeretnéd elérni, és akkor ezért kezdtél el írni.
Hogy én mit szerettem volna, azt nehéz meghatározni, de ez lett a következő.
És az, hogy mit nem szeretnél, azt könnyen meghatározni egyébként?
Az sem olyan könnyű.
Látom, hogy nagyon jó stratégiaid vannak arra, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehet mondjuk rögtön egy ilyen másik mederbe terelni, de ez például összefügg azzal, hogy az irodalomtudomány és a filozófia is ugyanúgy izgat, mint mondjuk a szépírás? Tehát eleve valamit előről és picit hátulról is nézel?
Tehát a filozófia az, ami igazán izgat. A szép irodalom az egy kitérő volt valószínűleg az életemben, tehát ez a regény, és hogy megjelent, ez egy kitérő volt. Leginkább a filozófia az, ami a teljesen lenyűgöz, és amiben a szépséget megtalálom. A szép irodalmat unalmasnak találom.
Már nem amit te írsz, hanem általában, vagy amit magad írsz, azt is?
Úgy általában, de én is tudom magamat unni rendesen.
Ha már ilyen filozofikusan beszélgetünk, akkor mit tudsz azokkal a referenciákkal kezdeni, például, hogy Kishegyes, ugye ez egy vajdasági település, ahol születtél, vagy azzal, hogy Vajdaság, vagy azzal, hogy Pécs, amely az a város, ahol jelenleg élsz, ha majd visszamész egy másik vonattal a Rajongók gyűrűjéből. Tehát ezek mennyire fontosak szerinted mondjuk egy ember élete szempontjából, hogy hova születik, vagy hol él?
Mindig különböző fontossága, és az időben természetesen változik. Amikor külföldre kerül valaki, felértékelődik a Vajdaság például, legalábbis én így tapasztaltam, elmélyül a kötődés is. Kishegyeshez, a szülőfalumhoz is elmélyült így a kötődés. Leginkább ezeket az elmélyüléseket jelenti. Pécs pedig tulajdonképpen egy átjáró. Megérkeztem oda, most már számos barátom kötődik a városhoz, és így kötődöm én is a barátaimon keresztül Pécshez. Vajdaság pedig az, ahová hazatérek.
Amikor most külföldet említetted, akkor Magyarország a külföld Vajdasághoz képest?
Igen.
Mert egyébként ez majd a későbbiekben tárgyalt Oktopusz című könyvednek is az egyik lehetséges olvasata, hogy mit jelent a távollét és mit jelent a közellét. És ha mondjuk egy-két fontos könyvre szeretnék rákérdezni, amik akár Kishegyesen, vagy akár Pécset, vagy állandóan veled vannak, és egy ilyen virtuális hazát vagy otthont jelentenek, akkor például melyek lennének ezek a könyvek? Ez lehet unalmas szépirodalom, vagy nagyon izgalmas filozófia is, vagy fordítva?
Kettőt fogok említeni, ezeket forgatom éppen. Adinak kiadták a publicisztikai írásait egy fantasztikus válogatásban. Ez az egyik. Második pedig Kosztolányinak a Műhely titkok című kötete. Ezeket forgattam legutóbb, ezekről szívesen is beszélek. Tehát, hogy Adinál is és Kosztolányinál is olyan szövegeket sikerült egybe válogatni, olyan publicisztikai írásokat, amelyek meghatározóak. Ugye az Adi kötetnek például a jellegzetessége külön gyűjti a baloldalisággal foglalkozó írásait, vagy az Erdéllyel foglalkozó írásait, és ez minden lenyűgöző, ezeket említeném.
Kosztolányi pedig, aki egyébként nagyon sok szempontból Adi pandántja, ott pedig a Műhely titkok, az pedig pont az alkotásnak a mikéntje, a know-how-ja?
Igen.
Ott pedig az az érdekes. Ha most nagyon referenciálisan beszélgetnék, akkor rögtön Kosztolányit rákötném a beteg Boros Búslomha bácskára, és mintegy a Budapest-Belgrád Hiperexpress ellentéteként megkérdezném, hogy mennyire számít például Kosztolányinak a saját közelsége Szabadkához.
Fogalmam sincs.
Számodra.
De különböző szövegekben említi Szabadkát, nehéz lenne ezt most összefoglalnom.
Nyilván, mert hogy sárszegből is több van, ha most a Pacsirtát meg az Aranysárkányt nézzük, amik mondjuk nem éppen unalmas és nagyszerű Kosztolányi regények, hogy ott is miképpen írja meg Szabadkát. Az előbb a szép irodalmat és a filozófiát eléggé eklatánsan megkülönböztetted egymástól, mint az egyik unalmas, a másik pedig érdekes. Téged, mint filozófust, mely témák vagy mely területek izgatnak egyáltalán, miképpen lehet feltérképezni, hogy a bölcseleten belül téged mi érdekel?
Politikai elméleteket forgatok nagyon szívesen. Azután például közgazdaságtani, filozófiai és közgazdaságtani műveket, eszmetörténeti műveket, tehát hogy ezeknek a keresztmetszetében kerülő könyvek azok, amelyek igazán letaglóznak.
A politika elméletet pedig a szerb, illetve a szerb-horvát bölcseleten keresztül, és politika elméleten keresztül is, mert ott azért jelentős tradíciója van ezeknek a áramlatoknak.
Igen, azokon keresztül is.
És ha jól tudom, akkor Losonc Márk nevű fiatal filozófussal is intenzív munkakapcsolatban vagy dolgoztok együtt.
Igen, kedves barátom.
Akinek egyébként tavaly jelent meg egy nagyon izgalmas szerkesztése arról, hogy mit is tud jelenteni a vajdasági identitás most 2018-ban már éppen. És ezeknek az olvasmányoknak az apropóján akkor egy elég erős kérdés lesz itt szinte így gyomorra, de mégis megkérdezném, hogy a te saját világnézetedet ezek miképpen artikulálják. Tehát mit, mondjuk mennyire tehető fel az a kérdés, hogy mit gondol Kocsis Árpád a világról, mondjuk mint politikai fenoménről?
Nos, hát számos könyvet forgat az olvasó ember, és ezek természetesen meghatározzák a világképét. Sőt, még vannak bizonyos elfogultságok is, azok a szerzők, akik különösen kötődnek hozzánk, különösen hozzám, ezeket a szerzőket különösen kedvelem olvasni.
Ugye az elmúlt években is jelentős átrendeződés volt a különböző ideológiai horizontokon, és például a baloldali eszmének, a baloldali filozófiának is egyfelől látjuk egy reneszánszát, ugyanakkor pedig látjuk, hogy mondjuk miképpen kerül megint egyfajta zárójelben nagyon sok helyen a baloldaliság, mint lehetőség. Filozófusként például miképpen látod jelenleg a baloldal helyzetét?
Reneszánsz a külföldön van, Magyarországon nem tapasztalom, hogy bármiféle.
Én most ilyen világszinten értettem a kérdést.
Igen, ott igen, de ott folytonosság is van, talán a 90-es évek elején volt ott egy mélyebb időszak, de hát ott folytonosság van, tehát hogy nem szakadt meg, például a marxista értelmezések nem szakadtak meg, úgy mint Magyarországon, tehát ezek folytatólagosak. Igen, a baloldal külföldön egy fölkapott, egy elismert dolog. A szerzőket általában megszólítják, televíziókban, rádiókban hívják, kíváncsiak a véleményükre. Magyarországon ez másként van.
Még szerencsé, hogy neked van egy rajongótáborod, ami a keletitől idáig kísért. Hamarosan innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most azonban meghallgatjuk az első számot, mely Kocsis Árpád válogatása révén hallható, ez pedig a Mundoktól az F-Dance című szám lesz. Kocsis Árpád íróval és filozófussal folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Folytassuk azzal, hogy a vajdasági híd folyóiratban először kritikákat és rövid prózákat közöltek tőled. Az eddigi szövegeidet több szempontból is építkezősnek tudom nevezni. Mennyire tekinthetők ezek a korábbi publikációid, az első és reméljük nem utolsó regényed az Oktopusznak a előzményeiként? Mennyire vannak itt lépcsők számodra az írásban, mennyire voltak?
Nem látom úgy, hogy azoknak a folytatása lett volna, megpróbáltam egy teljesen más nyelvet felépíteni, és ami ebből a nyelvből adódott, azokat a lehetőségeket a regényben kiaknázni. Azok a novellák, amelyek a híd folyóiratban többek mellett megjelentek, azok nem kapcsolódnak szorosan az Oktopuszhoz.
Szűrtebbnek tűnik például a nyelvhasználat az Oktopuszban a korábbi publikációithoz képest. Igazából az építkezésen azt is értettem, hogy átépítésekről, vagy valamilyen kísérletezés utáni átforrásról van szó. Tehát nem arra, hogy rögtön valami megvan, hanem az, hogy szereted a dolgokat egy kicsit szétszerelni és összerakni.
Hát itt talán minimalista eszközökkel, redukcióval éltem az Oktopuszban.
És most érnék akkor az Oktopus című regényedre, aminek több karakteres olvasata is van, az egyiket, másikat talán már az első blogba is szinte érintettük. Az egyik, ami a könyvnek a témájával foglalkozik, és amit én mondjuk szociológiai olvasatnak neveznék, és úgy látom egyébként elég sok olvasód innen is közelíti meg a könyvet. Ugye ez a könyv német nyelvterületen, általában Berlinnel azonosítják ezt a helyet, játszódik, ahol különböző európai, kelet-európai és más harmadik világból érkező fiatalok dolgoznak egy hatalmas, érdekes komplexumban, ami egyszer egy irodaközpont, egy bevásárlóközpont és egy nagyon érdekes építmény, egy modellvilág, és ebben dolgoznak ezek a különböző vendégmunkások, és az egyik ilyen lehetséges olvasat, ami ezt megpróbálja mondjuk ilyen szociológiailag megközelíteni. Te mit gondolsz erről a olvasatról, mert ez egy elég elterjedt olvasat a könyvnek. Szerintem egyébként egy felszíni olvasat, de annak viszont nagyon erős.
Ezeket az olvasatokat pártolni tudom. Tehát azt tudni kell, hogy én magam nem nyúlok vissza a regényem, ez nem gondolkodom rajta, különösebben örülök, hogy sikerült elfelejteni. Úgyhogy ezeket nagyon tudom értékelni, és engem mindig elkápráztat, amikor valaki különböző módon nyúl hozzá. Számomra még örömet is okoz, de nem foglalkozom vele különösebben.
Igen, nekem úgy tűnik, hogy ez a könyv egy picit olyan, mintha egy térképre több lehetséges útvonalat is felrajzoltál volna, és ebből vannak olyan utak, amik mondjuk egy labirintusszerűen elvisznek valahova, és vannak olyan utak, amik pedig inkább visszavezetnek az eredeti pontunkhoz. Innen érdekelt volna, vagy innen érdekelne, hogy mit kezdesz ezekkel az olvasatokkal, mert szerintem nagyon hajlamos az ember referenciálisan olvasni valamit, és ehhez képest ez a könyv szerintem inkább eljátszik azzal, hogy mit tekintünk fixnek, mit tekintünk valóságnak, mit tekintünk fikciónak.
Mondom, tehát én tényleg nagyra értékelem ezt a számos olvasatot, amelyet megfogalmaznak. Kritikusok meg jó barátaim is mondták, elmondták a véleményüket a regényről, de ehhez én igazán nem szeretnék hozzászólni. Tulajdonképpen sikerült elfelejtenem és kizárnom az életemből, és az íróasztalom polcára sem helyezem az oktopuszt, hanem valahová le, egyetlen egy példányom van már, attól is mindinkább kívánok szabadulni, valakinek odaadni, oda ajándékozni, úgyhogy ezt nem szoktam töprengeni.
A keleténél jobban mindenképp, semmiképpen sem akarlak provokálni, csak olvasva a könyvedet tényleg érdekesnek találtam azt, hogy miképpen kínál fel különböző olvasatokat, miközben mintha folyamatosan az érdekelne, hogy miképpen lehet egy picit manipulálni mondjuk az olvasót, vagy megzavarni, vagy elvárásokat támasztani vele szembe, és utána azokat pedig máshogyan kielégíteni. De ezek szerint lehet, hogy ezt az írásnak ezt a folyamatát, vagy ezt is egy kicsit elfelejtetted, vagy el szeretnéd felejteni?
Igen, igyekszem ezt is elfelejteni, hát valami még halványan dereng, hogy mi történik, és hogy milyen szereplők vannak benne, és hogy hol játszódik. De hát ezek is lassan-lassan azért elkopnak az emlékezetemből.
Az írás, mint felejtés. Ahhoz képest, hogy van egy nagy magyar író, aki egy revolver tart a fiókjában, még egész jól járunk, hogy te csak egy példányt tartasz egyelőre az íróasztal a fiókodba.
Igen, talán nem fog elsülni ez az egyetlen egy példány.
Hát, mint említettem, a regénynek több olvasata van, az egyiket neveztem lehet, hogy túlzottan leegyszerűsítő módon szociologizálónak, amely megpróbálja ezt a helyet, amely nincsen konkrétan megnevezve kötni egy jelenlegi fővároshoz, és ezt a világot pedig egy olyan nyugati értelemben vett kapitalista fogyasztói világhoz, amelynek a különböző proletár szereplői mozognak, és az egésznek a mélyén pedig az Oktopusz cím szereplő van, akinek a döglődése, nem is tudom, 8 vagy 10 alkalommal tér legalább vissza, hosszú halála van, mint egyes világrendszer. Az Oktopusz már napok óta döglődött, és ezen a motivumon keresztül gyakorlatilag feltárul egy olyan belső világ, amelynek az egyik része szerintem az, hogy miképpen kommunikálnak vagy nem kommunikálnak egymással ezek a különböző fiatalok, vagy ott dolgozók. A másik olvasatra pedig, ami engem még szintén izgat, és amelyet remélem nem felejtett el a szerző, Kocsis Árpád, a beszélgetés következő blokkjába térünk vissza. Előtte azonban meghallgatjuk a következő számot, mely szintén a Mundok című együttestől, a Marimba Mondó című dal lesz. Kocsis Árpád íróval és filozófussal folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Hamarosan egy szöveget is hallani fogunk, mert vendégünk tollából, illetve szájából lévén felolvassa azt. Most azonban még egy kicsit visszakaranyarodnék az Oktopusz című tavaly megjelent regényedhez. Az előbb már a szociológiai olvasatot kiveséztük. A másik irányt pedig egy olyan irodalmi gesztusnak mondanám, vagy magyaráznám, amely az előzőnek éppen a felülírása és felülolvasása. Ez pedig azokból a jelcselekből, motivumokból rajzolódik ki, hogy picit megpróbálnád zárójelbe tenni azt, hogy ezt az egész könyvet nagyon realistán, nagyon allegorikusan olvassuk. Itt van például egy hatalmas nagy akvárium, benne egy döglődő oktopusz és mindenféle halak. Remek alapanyag ahhoz, hogy egy metaforát lássunk benne, de te, mint hogyha ezt a metaforát éppen, hogy szeretnéd egy picit likvidálni. Nem tudom, ezzel mennyire értesz egyet, vagy mennyire volt ilyen szándékod?
Törekedtem a